Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! A Látók szóljatok című sorozatunk 7. előadásához érkeztünk, és hogy ígértem még a bevezető előadásban, most térnék rá prófétai élettörténeteknek a bemutatására. Honnan is kezdjük a sort, hiszen a Biblia szerint próféta volt azután, hogy megvilágosodott maga Ádám is. A második nemzedékben Ábel, vagy az özönvíz előtti nemzedék egyikében hatalmas próféta egyéniség volt Énok, aki egyenesen Jézus második eljöveteléről is prófétált már, vagy Noét ne felejtsük ki, vagy a zsidó nép ősatját Ábrahámot a próféták sora közül, vagy akár Izsákot, Jákobot, Józsefet, és hát persze az egyik legnagyobb prófétát, Mózest. Úgy gondoltam azonban, hogy a sort mégsem velük kezdem, nem a bibliai őstörténettel, nem a patriárkális korral, hanem egy olyan időszakba vágnánk most bele, amelyet már a történettudomány is hitelesen ellenőrizni tud, amelyet nem csak a Biblia ad így elő, hanem Bibliában nem hívő történettudósok történetkönyveiben is így olvashatunk. Tehát az időszámításunk előtti 11.-10. századtól vannak pontos adataink, talán évre menő pontos adataink az emberiség történelméről. Ebben az időszakban élt az a hatalmas próféta egyéniség, akinek a fellépése azért is jelentős, mert ő utána a próféták szakadatlan sora követi őt egészen a babiloni fogság lezárulásáig. Ez a próféta egyéniség Sámuel volt. Jeremiás könyve 15. fejezet első versében olvashatunk arról, hogy Isten így nyilatkoztatta ki, két nagy próféta egyéniséget ismert el a zsidó nép történetéből. Az egyik Mózes volt, a hatalmas nemzetszervező, a kivonulás vezetője, és egyben hatalmas próféta, költő és író is, és a másik nagy nemzetszervező, próféta, egyben tanító, bíró és főpap Sámuel volt, aki az időszámításunk előtti 1100 és 1020 közötti időszakban működött. Hatalmas nagy időszak az ő működése. A Biblia Sámuel első könyve első fejezetétől mondja el az élettörténetét, és bízom abban, hogy sok kedves nézőnk fellapozza a Bibliát, el fogja olvasni ezt az élettörténetet. Nos hát ugyane első könyv, tehát Sámuel első könyve 25. fejezetéig lehet olvasni Sámuelről. Ki is volt Sámuel? Sámuel Közép-Izraelben született, egy olyan családból, amely elég szomorú napokat látott, hiszen édesapja Elkána, anyja Anna volt, sokáig nem születhetett ebben a családban gyermek. Ezért Elkána, az apa elkövette azt a hibát, amelyet sajnos nagyon sokan elkövettek az Ószövetség tanúsága szerint, hogy egy másik asszonyt vett maga mellé, tőle születtek gyermekei, viszont a családnak a békéje teljesen felborult. Anna nagyon sokat kesergett a gyermektelenségén, és kérte Istent, hogy őnek is születhessék gyermeke. Az első fejezetek ezt mondják el, hogy hogyan is született meg a kis Sámuel, és már kis korában, 3-5 éves kora között az édesanyja hogyan is szánta őt lévitai papi szolgálatra, hogyan is vitte el Sílóba, az ország akkori fővárosába, Éli főpaphoz, akinek szinte a családjában nevelkedett. Éli főpapról és fiairól, Hofniról és Fínásról itt nem tudok önöknek részletesen beszélni. Egyetlen bibliai mondat azonban kétségtelenné teszi, hogy kik voltak. Ezek az emberek megutáltatták a vallást az emberek szeme előtt, hiszen nyerészkedtek, és a fiúk különböző szexuális kihágásokat is elkövettek. Nagyon sokszor bekövetkezett ez a történelemben, hogy maga a papi réteg magatartása nem volt Istenhez méltó, és ezért nagy tömegekben az emberek elfordultak az Istentől. Ez nem csak a zsidóság, a kereszténység történetében is sokszor végbe ment, és igen szívszorító, elkeserítő évtizedek, évszázadok kötődnek ezekhez az erkölcsi bűnökhöz. Ilyen nyomasztó körülmények között kellett Sámuelnek felnőnie, és ilyen nyomasztó körülmények között hallotta meg ő az Isten szavát, és közvetítette a népnek, jelesül például már gyermekkorában azt, hogy Éli, a főpapét családja meg fog halni, ki fog veszni, méghozzá Isten ítélet által. Ez be is következett, és mivel ezek a proféciák beteljesedtek, a nép előtt Sámuel kétségkívüli profétai tekintéllyel kezdett bírni. Ahogy említettem, 20 éves tanítói szolgálata után aztán, mint proféta lépett fel Izraelben, és ezt a működését évtizedeken át folytatta. Megint csak egy mondat, az a nép, amely megutálta a vallást Sámuel előtt, Sámuel folyamatos törekvéseinek köszönhetően, aki az országot járta, prófétaiskolákat állított fel, tanította az embereket az igaz erkölcsre és az igaz életre. Nos, hát az emberek megkedvelték a vallást, erkölcsi kérdésekről beszéltek, és az életüket Istenhez akarták, Isten törvényeihez akarták igazítani. Sajnos egy ilyen rövid ismeretterjesztő előadásban erre sincs alkalmam, hogy Sámuel tevékenységének minden egyes részletét megismertessem önökkel, inkább a kulcsmozzanatokat szeretném megragadni. A következő kulcsmozzanat megint csak igen megrendítő és szomorú. Amikor Sámuel elvégezte ezt a mintegy fél évszázados tevékenységét, de hát az emberek megjobbításához idő kell, ezt az elmúlt előadáson is láthattuk, hogy Ezékiel prófétának is kétszer kellett prófétálni a csontoknak, először csak zörögtek a csontok, majd a második prófétálás után költözött lélek a csontokba. Mivel Isten kényszerrel, erőszakkal senkit nem kíván alakítani, ezért a Biblia azt hozza tudomásunkra, hogy a megváltási terv, az Isten ütvterve rendkívüli módon elhúzódik, bizonyos időszakokban úgy tűnik, mintha stagnálna. De a fejlődés kétségkívüli volt, ezért megrendítő az a mozzanat, hogy amikor Sámuel megvénhedett, amikor idős lett ez a proféta, és két fiát tette meg helyettesévé, és ezek a gyermekek már nem voltak olyanok, mint az apjuk. Így mondja megint csak nagyon tömören a Biblia, hogy elfordították az ítéletet, ajándékot fogadtak el az emberektől, és megutáltatták ők is az Úr útját. Ekkor Sámuelhez követségbe mentek az emberek, a zsidó nép képviselői, és kérték tőle, hogy tegye le a bírói tisztségét, és adjon, válasszon királyt a népnek. Kedves nézőink, meg kell itt egy pillanatra állnom, és röviden megemlékeznem arról, hogy Sámuel milyen értelemben volt, amellett, hogy proféta volt, bíró is. Akik az Ószövetség történetét át akarják tekinteni, jó, hogyha tudják, hogy Izrael népe történetében körülbelül 400, több mint 400 évet foglal le a bíráknak a kora. Tulajdonképpen a honfoglalástól, amit a zsidó nép esetében a Biblia időszámításunk előtt 1445-re tesz, attól fogva egészen 1050-ig, tehát Saul az első király királyá felkenetéséig, több évszázad telt el, és ezt az időszakot a bírák korának nevezzük, ugyanis Isten ragaszkodott ahhoz, hogy ne legyen király Izraelben, én vagyok a ti királyotok és vezetőtök, mondta az Úr, hanem igaz törvényeket adok nektek, és ezeket az igaz törvényeket bírák képviseljék. Ne legyen politikai hatalom, erkölcsi hatalom vezesse az országot. Igen, rendkívüli ez az emberiség történelmében, hiszen amikor történelmet kezdtünk tanulni, ahhoz szoktattak hozzá, hogy királyokról, monarchiákról, aztán ezek összeomlásáról, demokráciákról, újabb monarchiákról halljunk és beszéljünk, de jó ezt tudni, hogy a zsidó nép története nem a királyság történetével kezdődik. Ma is nagyon sokakat foglalkoztat a helyes államforma kérdése, mai napság is sokat idézik Churchillnek a híres kijelentését, hogy hát a polgári demokrácia nem jó, de jobbat még nem tudtak kitalálni. Nem csak ma a mai politikai forrongások között van szó ezekről a kérdésekről ilyen súllyal. Már régen a görögök is több mint 20 államformát különböztettek meg, és sokat gondolkodtak és vitatkoztak azon, hogy melyik közösségi forma lenne a legmegfelelőbb. Gondoljanak csak Plátonnak a híres Állam, a Politeia című művére, és aztán az utopisztikus irodalomra, ugye az utópia magyarul annyit jelent, hogy sehol sincs. Tehát a legdurvább diktatúráktól az utópiákig az emberiség történelme során nagyon sokat gondolkozott ezen, és természetesen nem csak gondolkozott, hanem nagyon sok politikai vész és vér tapad ehhez a törekvéshez, hogy mi lenne az igazi államforma. A Biblia szerint az özönvízig nem voltak államok. Tehát az özönvízig mintegy 1700 évig az emberiség egységes volt. Egységes rassz, egységes nyelv, egységes kultúra. Az özönvíz után azonban, a Biblia szerint, maga Isten alapította meg az első államot. Mózes első könyve 9. fejezete ezt így adja tudtul, hogy amikor Noé kijött a bárkából, és áldozatot mutatott be Istennek, Isten válaszolt Noénak, és az állam alapjaként egyetlen egy mondatot mondott az Isten, hogy aki embervért ont, annak vére ember által ontassék ki. Tehát, hogy egy államnak, egy jól működő államnak az alapja a büntető igazságszolgáltatás, vagyis ne lehessen megtenni következmények nélkül olyan bűnöket, amelyekkel emberek életét pusztítják. Tehát Isten a jogrendet tette meg az állam alapjává. És ennek jegyében mondta Isten Izrael népének is, hogy adok nektek törvényeket, jogilag pontosan körülhatárolt parancsolatokat, rendelkezéseket, nem kell, hogy király legyen nálatok, mint a többi népnél, mert a királyi udvartartás rettentő sok pénzt emészt fel, a királyok elviszik majd a háborúba a gyermekeiteket, és meghalnak fiaitok. És Isten így elmondta, hogy miért nem kell a király, elég a bíró is, és 1445-től 1050-ig bírók, bírák kormányozták Izraelt. Sámuel nagyon igazságos bíró volt, ezért esett neki nagyon rosszul ez a követség, amely arra kérte őt, hogy tegye le a bírói tisztségét, és válasszon neki királyt. Sámuel első könyvében, a 7. és 8. fejezetben olvashatunk erről részletesen, és akkor, amikor megjelent ez a követség, és elpanaszolta a dolgot, nem azt mondta, hogy a fiai helyett mást válasszon, hanem egyenesen az egész addigi rendszer sudvadobását kérte Sámueltől. Sámuel elszomorodott, és a következőt olvashatjuk. És mondta az Úr Sámuelnek, fogadd meg a nép szavát mindenben, amit mondanak néked, mert nem téged utáltak meg, hanem engem utáltak meg, hogy ne uralkodjam felettük. Döbbenetes kifejezés, Isten már itt elmondja, hogy a zsidó népnek úgy látszik, nem kell egy olyan államforma, amely az igazságosságon alapul. A zsidó nép élettörténetében egy hatalmas, sötét árnyát már előreveti a jövő. Hasonulni akartak a többi néphez, mivel a többi népnél hatalmas királyokat, királyi udvarokat, királyi hadseregeket láttak. Ők is úgy gondolták, hogy majd a központosított hatalom lesz megoldás az élet problémáira. Eszembe jut itt Pascalnak, az eddigiekben is sokat idézett, 17. századi francia gondolkodónak egy félelmetes kijelentése, mely szabad fordításban így hangzik, hogy amikor az emberek nem tudták megtenni az igazságot hatalomnak, megtették a hatalmat igazságnak. Ez egy döbbenetes felismerés, több nép élettörténetében ez lejátszódott, amikor az emberek nem tudták megtenni az igazságot hatalomnak, megtették a hatalmat igazságnak. De Sámuel, amikor panaszával az Istenhez fordult, az Isten még mélyebbre bocsátotta a mérő ónt, azt mondta, hogy Sámuel, nem téged utáltak meg igazán, engem az Isten utáltak meg, nem akarják, hogy én uralkodjam fölöttük, hogy az én törvényeim szerint éljenek, más népekhez akarnak hasonlóvá válni. Megjegyzem különben, hogy a zsidó nép élettörténetének első nagy tragikus válságát is ez idézte elő, hiszen a más népekhez való hasonulás züllesztette szét ezt a nemzetet, és vezetett el végső soron az időszámításunk előtti 7.-6. században a 70 éves babiloni fogságig. De szeretnék itt ugyanebben a pillanatban Sámuel jellemének egy másik nagyságára is rámutatni. Tudnék arra, hogy Sámuel nem sértődött meg. Sámuel, mint a proféták többsége, akiket elutasítottak, akikre azt mondták, hogy nem kell belőletek. Sámuel nem visszavonult, mint az ókori sztoikusok, akik kimondták, hogy legjobb a közügyektől távol lenni, és hagyni a történelmi folyamatokat úgy, ahogy azok menjenek csak a maguk rendjén, dolgán. A tömegektől vissza kell vonulni, mert hát a tömeg az mindig megbízhatatlan és ellenőrizhetetlen, hanem egy gyönyörű kifejezést szeretnék olvasni Sámuel első könyvéből, ahol a következőt olvassuk a 12. fejezetben. És mondta Sámuel a népnek, ne féljetek, ha már minden gonoszságot véghez vittétek, most ne távozzatok el az Úrtól, hanem az Úrnak szolgáljatok teljes szívetekből. Ne térjetek el a hiába valóságok után, amelyek nem használnak, meg sem szabadíthatnak, mert hiába valóságok azok. Mert nem hagyja el az Úr az ő népét és az ő nevéért, mert tetszett az Úrnak, hogy titeket a maga népévé válasszon. Sőt, tőlem is távol legyen, hogy az Úr ellen vétkezzem, és felhagyjak a ti érettetek való könyörgéssel, hanem inkább tanítani foglak titeket a jó és igaz útra. Döbbenetes szavak ezek, és egy kis bepillantást nyújtanak számunkra is a proféták lelki világába. A proféták érzékeny emberek voltak, gondolkodó emberek voltak, kérdező emberek voltak, ezt már elég sokszor hangsúlyoztam sorozatunk eddigi előadásai során is, de erre most szeretnék rámutatni, hogy a proféták nem csak egyes emberekre akartak hatni. Nem elégedtek meg azzal, hogy van egy-két ember, aki követni akarja az igazságot. A proféták soha nem mondtak le arról, hogy egész tömegekre hassanak. Mi itt a gyönyörű kifejezés? Sőt, tőlem is távol legyen, hogy az Úr ellen vétkezzem, és felhagyjak a ti érettetek való könyörgéssel, hanem inkább tanítani foglak titeket a jó és igaz útra. És így fogadta el Sámuel végül is a királyválasztásnak a kérését, így kente fel az első királyt, Izrael első királyát, Sault, akinek nagyon szépen indult a pályája, de később, hogy ma mondanánk, hatalmi téboly vett rajta előtt, és 40 éves uralkodása végén már valami eszelős gyűlölettel üldözte az újonnan kiszemelt és Sámuel által titokban felkent királyt, Dávidot. Teljes összeomlás néhány évtized alatt az országnak az élete, és aztán jött majd az új király, aki valóban méltó volt erre a posztra, és aki egyben proféta is volt, és akivel majd a következő előadásokon foglalkozunk, Dávid, és az ő gyermeke Salamon, és ennek a három királynak, tehát Saulnak, Dávidnak, Salamonnak az uralkodása az időszámításunk előtti 1050-től az időszámításunk előtti 931-ig képezi az egységes királyság időszakát, utána ez a királyság kettéhasadt északi királyságra, déli királyságra, az egyik az asszír támadás következtében bomlott fel, a másik pedig a babiloni fogság következtében esett el. Izrael királyságának a története, és benne Sámuel figyelmeztetése és magatartása megint csak a Biblia legnagyobb személyiségére, Jézus Krisztusra hívja fel a figyelmünket. Jézus Krisztus is mindig az egész népnek, a tömegeknek kívánt szólni, de kétségtelenné tette, hogy nagyon jól tudja azt, amit egyébként az Ószövetség története egészében is példáz, hogy az emberiséget, vagy egy egész nemzetet nem lehet megjavítani. Hogy ha a proféták mindenkiért küzdöttek is, de mivel, hogy úgy mondjam, kettőn áll a vásár, és hogyha nincs visszajelzés, ha nincs együttműködés, Jézus mikor sírt? Kétszer sírt az életében, de egyszer akkor sírt, amikor azt mondta, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, és mindazokat, akik hozzád küldettek, hányszor akartam a te üdvösségedet, de te nem akartad. Nos hát, ez a Jézus Krisztus is úgy veszítette el az életét, többek között, ez is egyik mozzanat volt az ő halálra ítélésében, hogy a habozó, tétovázó Pilátus előhozott egy köztörvényes bűnözőt, és a nép elé állítja Krisztust és Barabást. És a nép nem Krisztust akarja szabadon bocsáttatni. A nép Barabásra szavaz. Ezért jó, hogyha a mai előadás végén is egy kicsit hosszabb terjedelmi irodalmi mű szólal meg, és visszajelzésekből néhány kedves nézőnk nehezményezte, hogy talán hosszabb 7-8 perces novellákat is felolvastatok, illetve elmondatok itt a sorozatunk keretében, de én azt gondolom, hogy érdemes volt meghallgatni Karinti Frigyesnek a Kikérdezett című novelláját, és érdemes most újra meghallgatni Karintit, mert az 1917-ben írott nagy novellája, a Barabás, azt fejezi ki, amiről ma szóltunk, hogy ha mindenkiért is küzdenek a proféták, és küzdöttek az apostolok, és maga Krisztus is, ha csak bizonyos számú emberek fogadják el az igazságot, ez nem az igazság kudarca, ez is az igazság sikere, hogy van igazság, hogy létezik igazság, hogy megélhető az igazság. A szomorú az, hogy miért olyan felelőtlen az ember, miért olyan felszínes az ember, hogy nem gondolkozik, nem ered az igazság után, és Krisztus helyett Barabást akarja szabadon bocsátani. Karinti egy kicsit változtat a történeten, hiszen az első világháborúban is mindenki békét kiáltott, és azóta is mindenki békét kiált. Gondolják meg, hogy az emberiség háborúi során egy-egy évszázadban körülbelül 4-5 millió ember veszített erőszakos halállal az életét, a 20. században ez a szám 200 millió fölé rúg. Kezdődött a 20. század az első világháborúval, több 10 millió ember halálával, és mindenki békét kiáltott már 1914 óta is, és teltek az évek, és hogy-hogy a békéből mindig csak harc és háború maradt. Karinti is így mutatja fel ezt a bibliai történetet, hogy amikor Jézus újabb szavazást kér, és a feltámadás után újra visszaviszi az embereket Pilátus elé, és Pilátus újra felteszi a kérdést, hogy Krisztus te vagy Barabást, akkor egyénileg talán mindenki Krisztusra szavaz. De hogy lehet az, hogy a tömegből mégis a Barabás neve visszhangozik? Hogy lehet ez, és hogyan lehet küzdeni tömegekért? Erről szólnak majd a prófétai élettörténeteink a Barabás novella meghallgatása előtt. Azért hadd idézzem fel a Biblia aranyigéjét, legfontosabb mondatát, amelyben maga Jézus mondta Nikodémusnak, a zsidónép vallási vezetőjének, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tehát az egész világot szerette az Isten, az egész világért küzd, és a proféták is mindenkiért küzdenek. De ebben a Biblia versben is benne van, ha valaki, ha egy valaki, ki az, aki erre válaszol, ki az, aki együttműködik. A novella meghallgatása után erről is várom kérdéseiket. Karinti Frigyes, Barabbás. A harmadik nap alkonyán pedig kilépett a bolt keskeny kapuján, és csendesen megindult az úton. Két oldalt feketén füstölögtek a romok. Lent a kiszáradt árok fenekén találta az elsőt azok közül, akik Pilátus háza előtt kiáltozták Barabbás nevét. Elfeketült nyelvvel vonított a vörös felhők felé. Megállt előtte, és csendesen így szólt. Itt vagyok. Az pedig felnézett rá, és zokogni kezdett. Rabbi, Rabbi, zokogott. És a mester szelíden folytatta. Ne sírj, állj fel, és jöjj velem, mert visszamegyek Jeruzsálembe Pilátus háza elé, és új törvényt kérek magamra és reátok, akik Barabbást választottátok, s akikkel ezt mívelte Barabbás. A nyomorult pedig föltápászkodott, és az ő öltönyét megragadta. Mester, kiáltott elfulladva és könnyek között, ó, mester, jövök! Mondd meg, hogy mentsem meg magam, mondd meg, mit tegyek, mondd meg, mit mondjak. Semmi, mondta ő szelíden. Csak azt, amit 3 nap előtt kellett volna mondanod, mikor Pilátus a tornácon megkérdezett titeket. Hát kit bocsássak el közülök? Barabbást, a gyilkost, vagy a názáreti? Ó,
én bolond, kiáltotta nyomorult fejét öklével verve. Ó, én bolond, aki Barabbást kiáltottam, Barabbást, aki ide juttatott. Jól van, felelte szelíden a mester. Most hát jöjj velem Jeruzsálembe, Pilátus háza elé, ne törődj semmivel, ne gondolj semmire, csak rám. És amikor én intek neked, kiásd egész szívedből a Názáretit, mintha azt kiáltanád, az életemet. Az pedig követte ő. És találának útközben másik nyavajást, akinek Barabbás elvette házát és feleségét és gyermekét és szemeit kiszúratta. És ő homlokát érinté csendesen kezével, és szólt. Jöjj velem Jeruzsálembe, és amikor én homlokod érintem, kiáltsad a Názáretit, mintha azt kiáltanád a házamat, a gyermekemet, a szemem világát. Az pedig felzokogott és követte őt. És találának útközben még másikat is, akinek kezei és lábai kötéllel voltak összekötve és nyakára hurkolva, őt magát pedig arccal lefelé bűzhött mocsárba nyomta le Barabbás tetvek és csúszómászók közé. És odalépett hozzá, megoldotta kötelékeit és szólt. Ismerlek téged. Te költő voltál, aki a lélek rajongó repülését hirdetted. Jöjj velem Jeruzsálembe, és amikor én intek neked, kiáltsad a Názáretit, mintha azt kiáltanád a szabadságot, a léleknek és gondolatnak szabadságát. Az pedig megcsókolta az ő saruját, és csak a szemével könyörgött, mert a szája még tele volt sárral. És így mentek tovább. És egyre több béna és sánta és nyomorult bélpoklos csatlakozott hozzájuk, akiket Barabbás tönkretett, és mindegyik külön-külön zokogva verte a mellét, és könyörgött neki, hogy incsen majd, ha kiáltani kell a Názáretit, mintha azt kiáltanák, békesség, békesség, békessége földön. Estére pedig megérkeztek Jeruzsálembe, Pilátus háza elé. Pilátus a tornácon ült, és estebédjét költötte Barabbással, a gyilkossal. Kövéren és félő arccal ültek ott. Nehéz borokat ittak, és drága ételeket ettek aranyedények fenekéről. Skarlátpiros palástjuk messze világított. A Názáreti pedig, élén a sokaságnak, mely követte őt, a tornác elé járult, és felemelvén átszegzett kezeit szelíden szólni kezdett. A pászkák ünnepe nem múlt még el, Pilátus. Törvény és szokás, hogy húsvétkor egyikét az elítélteknek elbocsássad, úgy, ahogy a nép kívánja. A nép Barabbást kívánta, és engem megfeszítette. De vissza kellett térnem halottaimból, mert láttam, hogy a nép nem tudta, mit cselekszik. E sokaság mögöttem megismerte Barabbást, és most új törvényt akar. Érdezd meg őket újból, amint az törvénykönyveinkben meg vagyon írva. Pilátus pedig gondolkodott, aztán vállat vont, s kiállván a tornát szélére, csodálkozva nézett végig a sokaságon, és szólt. Hát kit bocsássak el már most? Barabbást, vagy a Názáreti. És ekkor ő intett nekik. és ekkor zúgás támadt. Mint a mennydörgés zengett fel a sokaság, és a sokaság ezt kiáltotta, Barabbást! És rémülten néztek egymásra, mert külön-külön mindegyik azt kiáltotta, a Názáreti. A mester pedig halovány lett, és megfordulván végignézett rajtuk. És külön-külön megismeri mindegyiknek az ő arcát, de a sok arcból egyetlen arc lett az esti homályban, óriási fej, mely ostobán és pimaszul és szemtelenül vigyorgott az ő arcába, véres szemei hunyorogtak, és szájából bűzös lészivárgott, és torkából úgy bömbölt rekedten, Barabbást! Mint ha azt rögné, halál, halál, halál. Pilátus pedig zavartan lesütötte az ő szemeit, és mondá néki, te látod. Ő pedig bólintott fejével, és csendesen felmenvén a lépcsőn, kinyújtotta kezeit a hóhér felé, hogy kötözze meg.